Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, gyakran gondolok arra, hogy az Istent a hűségéből nem lehet kimozdítani. Újra és újra életünk minden pillanatában felénk fordul, és minden vasárnapra elküldi a meghívóját. Úgy örülök, fiúk, hogy itt vagytok, mert kétségbeejtő volt, ahogy ide néztem a Szent Mise előtt, hogy alig voltak emberek a templomba, megtöltöttétek ezt a kicsinke templomot. Persze egyről ne feledkezzünk el. Isten nem csupán egy templomi ünnepségre hív bennünket, hanem azt akarja, hogy szövetségesei legyünk, és az Isten terve megvalósuljon ebben a világban. Az üdvösség terv. Majd erről szeretnék néhány szót szólni, hiszen veszélyben vagyunk. Nap mint nap hallunk arról, hogy Európa jövője kétségbeejtő. Ha nem lenne Isten, akár azért vagyunk itt, hogy bátorítást nyerjünk, erőt nyerjünk, hogy a világban, ebben a Isten ellenes világban, amely nem biztos, hogy mindig a muszlimoknak a kései nyilatkozik meg, hanem egyszerűen a közömbösség, a nem törődömség, mindenki a maga útját járja a világ, ebben a világban akarja Isten mindegyikünket terve megvalósításában szövetségesének. Meghív erre. Higgyük el, hogy a jövőnk forog kockán. Ezt a szentmisét ajánljuk fel a Kárpát-medence népeinek megújulásáért. Egy kicsit most nyugatnak fordítsunk hátat, ha szabad ilyet mondani, hiszen mindig a hátunkkal védtük, ugyanis évszázadokon át. Hát most egy kicsit egyék meg, amit főznek, csak hogy nem lehet ilyen egyszerűen elintézni a kérdést, mert nem vagyunk egymástól függetlenek. Egyébként ezen a mai szentmisén a missziók céljaira fordítjuk a persei adományt, és ez a misszió pontosan ezt az igazságot fejezi ki. Isten művének a megvalósítását, ami a mi üdvösségünket jelenti. Most minden esetre kérjük az Isten bocsánatát, és kérjük a kegyelmi segítségét, hogy gyáván ne legyünk meghunyászkodó emberek, hanem az igazság hordozói. Gyónom a minden ható Istennek, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőségünk neked, Istenünk.
Abban az időben Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, a vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, s ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, s életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! Jézus, amikor az ő küldetéséről szól, akit mi megváltónként tisztelünk, aki a világ megváltója, hitünk szerint, így mutatkozik be a világban: Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Kedves testvérek, ez az üzenet felszólít bennünket arra, hogy újra gondoljuk, vagy felülvizsgáljuk e világi törekvéseinket. Hallottuk, aki első akar lenni, az legyen a többiek szolgája. Jézusnak ez a bemutatkozása felszólít bennünket arra, hogy a szolgálat értelmét magunkévá tegyük. Hiszen az üdvösségünkről van szó. Az üdvösség, mint fogalom, Jézus a világ üdvözítője, ahogy mondottam, és az is kiderült Jézus bemutatkozásából, hogy a szolgálatát miképpen gondolja el. Mondhatom akár így is, az üdvösség útjáról van szó, az ember üdvösségéről, a világ üdvösségéről, és ha fogalmilag akarjuk érteni, mit is jelent az, hogy üdvösség, héber fogalomról van szó, azt jelenti az ember kimentése egy olyan helyzetből, amely helyzetben az ember élete forog kockán. Üdvösség az ember megmentésének a nagy ajándéka. Próbáljuk ezt a kérdést ezen a mai vasárnapon tisztázni magunkban, elsősorban evilági törekvéseink szólítanak fel erre, hiszen az a világ, amelyben élünk, lemondott az üdvösségről. Az ember úgy gondolja, az Istentől elforduló ember, a hitetlen ember, hogy elegendő képessége, meg lehetősége van arra, hogy ő megmentse az életét. Hát érdekes ajánlatokkal találkozunk nap mint nap. Elsősorban két nagy csábítást kínálnak, vagy csábításként kínálják a progressziót, meg a nyílt világot. A progressziót, amely csak előre néz, a múlttal nem kell foglalkozni, nyilvánvalóan ez az ajánlat azért nem óhajt a múlttal foglalkozni, mert a múltat meghatározta legalábbis itt Európában, és a mi országunkban is, meghatározta ez a múlt a mindennapjainkat. A mi múltunk az üdvösség jegyében élte a mindennapjait. A progresszió ezzel nem foglalkozik. Előre. Csak kérdés az, ha mindazt, ami mögöttünk van, azzal nem foglalkozunk, akkor még tapasztalati tőkénk sincs, vagy talán éppen ezt a tőkét akarják megszüntetni, és a nyílt társadalom, amely nem is akar tudni a szolgálatról. A szolgálatnak nincs helye ebben a társadalomban. Minden szabad. Értelmezzük ezt a fogalmat, ami az üdvösségünk szempontjából nélkülözhetetlen. A megmenekülésünkről van szó, kedves testvérek. Majd talán a gondolataim végén visszatérek még erre, hogy a keresztény örökség ebből a szempontból miért is olyan fontos. Egyébként a keresztény örökség, csak előzetesképpen hadd mondjam azt, hogy pontosan azért olyan jelentős, és azért emlegetjük olyan sokat legalábbis mi, mert ez a kereszténység, ez volt a missziója a kereszténységnek, és ma, amikor a missziók céljaira gyűjtjük a katolikus templomokban a pénzt, akkor pontosan erre a küldetésre szánjuk ezt a pénzt, hogy mit tudunk tenni azért, hogy az emberek közösségi emberekké váljanak. Egymással együtt élni csak közösségi emberek képesek. Olyan emberek, akiknek vannak jogaik, és vannak kötelességeik, és akik fölismerték azt, hogy az emberi élet egymás életének a szolgálata. Akinek az életében ennek nincs helye, nincs szerepe, az a maga útját járja. Gondoljunk csak egy kicsit bele abba, hogy milyen is az a világ, ahol mindenki a maga útját járja, mintha rajta kívül nem is lenne senki más. Ez maga a kárhozat. Ez maga a vereség. mert egymás nélkül nem tudunk élni. Egymást éltetjük, és egymásból élünk. Az ember az Isten tervei szerint odaadásra született, és elfogadásra. Minden adottságunk arra való, hogy egymás életét gazdagítsuk, és boldogok legyünk. És természetszerűen elvárja az Isten ebben a világ megváltó programban azt, hogy minden adottságával együtt fogadjuk el a másik embert. Minő érdekes, a szabadság fogalomban erről nincs is szó. De nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az Isten szolgája az, akit az Isten meghív arra, hogy az Isten tervének a megvalósulásában együttműködjön. Rendkívül fontos a szolgálatnak ez a fajta középpontba állítása. Isten szolgálja az, akit az Isten meghív arra, hogy az Isten terve megvalósulásában együttműködjön. A paradicsom három szereplős volt. Isten, ember, ráadásul az ember nem magányosan, hanem egy férfi meg egy nő jeleníti meg az embert, és a harmadik szereplő, akit mi legszívesebben kiiktattunk volna, hiszen ő egy zavaró tényező, a sátán. Csak hogy az Isten szabadnak teremtette az embert, következésképpen a szabadság arra is képessé teszi az embert, hogy rosszat is tud tenni. Nem csak a jót választhatja. És a sátánnak pontosan ez volt a kísértése, az embert, az egyik embert leválasztani a másik emberről. Itt jelen esetben a gyengébb láncszem az Éva volt a teremtés szerint, és a sátán Évát leválasztotta Ádámról. A paradicsomnak ugye van próbatétele, nem óhajtom ezt elmondani, ez legkisebb gyerekek is tudják a hittanórán, hogy mi volt a próbatétel, és a sátán Évát kísértette. És minő érdekes, Éva nem a maga nevében válaszol, hanem Ádám nevében is. Az Isten megparancsolta nekünk. De ez a kapcsolatnak a hazugsága, együtt kapták a parancsot, és közös megvalósításáról van szó az igazságnak, a sátán Évához fordult, aki ugyanakkor mindenek ellenére, hogy a kísértésbe belement, nagyon jól tudta azt, hogy ez nem az ő egyéni ügye, ez kettejük ügye. A sátán legravaszabb kísértése, ahogy a mi emberi kapcsolatainkban leválaszt egymásról bennünket. És mindig arra akar bennünket rávenni, hogy a másikat ne vegyük figyelembe. Egyébként a sátán kísértése még az is volt ott a paradicsomban, hogy az embert leválasztotta az Istenről is. De hogy fogtok meghalni, mondja Évának. Éva ott is azt mondta, ha eszünk arról a fáról, akkor meghalunk. Nem azt mondta, hogy én meghalok. Meghalunk. Tehát az én bűnöm, vagy az én párbeszédem a gonoszszal érinti a másikat is, de hogy fogtok meghalni? Olyanok lesztek, mint az Isten. Testvérek, az Isten üdvösség tervében várja az embert, mint társát. A tervének a megvalósításában tevékeny szereplőt, tevékeny résztvevőt. És ezt a tervet nem a templomban valósítjuk meg. Itt a templomban legfeljebb erről gondolkodunk, ehhez figyelmünket felhívják, hogy miről is van szó, talán lelki erőt is kaphatunk, ha méltóképpen veszünk részt ezen az Istennel és egymással közös ünnepségen, de ezt az otthonainkban kell megvalósítani, a munkahelyünkön kell megvalósítani, az utcában, a legkülönbözőbb helyeken, ahol mozog az ember. És itt fedezhetjük fel a megváltásnak azt az egészen sajátos mozdulatát, amelyről nagyon érdekes, kevésszer szoktunk beszélni. Csak az, hogy Jézus Krisztus megmentett bennünket, ő az üdvözítő, és kevésszer kerül a hangsúly a szolgálatra. Szolgálatával mentett meg minket Jézus, szeretet szolgálatával, aki szeretett bennünket, aki annak az Istennek a követe, aki értünk Isten, és ő maga annak az Istennek a jelenlétét hozzá el közénk, aki velünk Isten, aki velünk van. Tehát erről a két szóról olyan sokszor beszéltem és utaltam rá, értünk és velünk. És ezen fogalmak mentén épül föl az ember üdvössége. Csak azt az ember tudjuk megmenteni minden rossztól, akiért vagyunk, és akivel egyek vagyunk. Erre a szempontra figyeljünk. Jézus a szolgálatával mentett meg minket. Úgy vagyok közöttetek, mint szolga. Értetek vagyok, veletek vagyok. Azok helyett szolgál, akik a szolgálatot megtagadták. Ezt a szempontot nagyon jegyezzük meg. Az egész megváltás titka, e körül az egyetlen fogalom körül található. Aki szolgál, az a másik embert megmenti. Azt szolgáljuk, akit szeretünk. Ne az ellenség szeretettel foglalkozzunk állandóan. Az ellenséget nem könnyű szeretni. Ne azzal akarjuk kezdeni. Az a titoknak a legmélyebb mélysége. Azt szolgáljuk, akit szeret. És ez a szolgálat Jézus esetében azt jelenti, hogy minden áldozatot vállal ebben a szolgálatban, még az életét is odaadja. Mint ahogy akkor, amikor az ember mámoros pillanatában azt mondja a másiknak, hogy érted, meg is halnék. Akkor, amikor az ember rádöbben arra, hogy milyen fontos az, hogy valakire rátaláljon, és akkor az ember ezt a pillanatot szeretné örökké valóvá tenni. Megmentés, üdvösség. Ezért kell újra gondolni, felülvizsgálni a törekvéseinket, aki nagy akar lenni, aki sokra akar jutni, az legyen a többiek szolgája. Ne a kicsiktől várjuk el ezt a gesztust, hanem aki valamire jutott. Az Isten üdvösség tervében neki van igazán nagy feladata. Legyen a többiek szolgája. Megmenti az ilyen ember a saját életét, megmenti azoknak az életét, vagy legalábbis nagy mértékben segíti, hogy emberhez méltó életet éljenek, akiket szolgálnak. És valóban a szolgálatnak ezt a szellemét kell magunkévá tenni, mert ez az üdvösség útja. Végeredményben ennek a mai vasárnapnak ez az üzenete. Értsük meg, hogy Jézus áldozata az engesztelő, helyettesítő, helyettünk szolgálja az Isten akaratát, helyettünk szövetségese az Istennek, és ezáltal a megmentőnk. Mert ugye az emberi gondolkodás szerint afelé, az Isten felé fordul, aki értünk van, aki minket szeret, aki az ember üdvösségét akarja, meg akarja menteni a kritikus helyzetéből az embert. Vészhelyzetben van az az ember, aki magának él. Előbb-utóbb rá kell döbbennie arra mindenkinek, aki egyedül gondolja el az életét, vagy úgy gondolja, hogy képes megoldani élete problémáit, az a legnagyobb veszélyben van. Magának él. Eltúlozza az élete lehetőségeit. Isten nem így gondolta el az életünket, és így nem is lehet élni. Tehát akkor, amikor a mai vasárnapon ezen a kérdésen elgondolkodunk, akkor arra gondoljunk, hogy az Isten szeretetet, az Isten emberek iránti szeretetét, ami ember szeretetünkkel tudjuk megjeleníteni. Istennek nincs szüksége semmire. Amikor mi azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, akár mondhatom azt is, hogy szép szólam. Isten szeretete az ember szeretetében konkrét, és a világ útja, a világ üdvösségének az útja a mindennapjainkban az ember szeretetben jelenik meg. Szeretem ezt a fogalmat, út. Ezt oly mélységesen megtapasztaltam a egyéni életemben is, hogy az út, ami emberi útunk, egy közös út. Egyikünk sem magányos vándor. Együtt megyünk az úton. Minden gondolatunkat, minden cselekedetünket ez határozza meg. És ezen az úton az ember szükségképpen figyel a másik emberre. Nem tudja függetleníteni magát. És ezen az úton ismerjük fel, hogy mire is van szüksége annak a másik embernek, a mi figyelmünkre, a mi jó indulatunkra, a mi nagy lelkűségünkre, a mi megbocsátásunkra. És ezen az úton ismerjük fel azt is, hogy mire is vagyunk képesek egymásért. Ez nem elmélet, ez gyakorlat. Ez az irgalmas szamaritánusnak a története. Aki nem megy el a másik ember mellett, mert fölismeri azt, hogy mire van szüksége a másik embernek, és a Bibliának van egy gyönyörű fordulata, amikor az ember felismeri azt, hogy mit kell tenni azért a másikért, és meg is teszi. Ez a döntő. Megtehette, és meg is tette. Ez az életmentő emberi cselekedet, Istenre hivatkozva, aki az irgalmas szamaritánusa, ennek a világnak. Testvérek, a keresztény üzenet, a keresztény örökség ezt jelenti. Minden ember természetét tekintve önző. A kereszténység bravúrja az volt, hogy ezekből az önző emberekből, önző mindegyikünkből olyan embereket formált, hogy alkalmassá váltunk egymással való közösségi életre. Persze, tökéletesen sose tudjuk megvalósítani, de ez a program, az élet programja, ez a szolgálatnak a programja, ez a keresztény örökség. Akkor, amikor erről szó van, akkor erre kell gondolni. Ma Európa erről az örökségről mondott le. Ma Európa nem keresztény közösségi gondolkodású. Mai Európa önző, magányos ember világa. Következésképpen ez veszélybe sodorja egész Európát, a nemzetek életét, az egyesek életét. Akkor, amikor a jövőnkről gondolkodunk, akkor az Isten felé fordulunk, aki Jézus Krisztusban, ami megmentőnk. Jó Isten, segítsen bennünket abban, hogy a küldetésünket fölismerjük. Mi Isten szövetségesei vagyunk. Ebben különbözünk minden más eszmerendszert, vagy értékrendet követőktől. Ez a keresztény ajándék a világ számára. Isten, segít bennünket, nekünk csak igent kell mondani, mert ez az isteni terv, az élet terve.
Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk, kérünk Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket Krisztus ami Urunk által. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy egy új értékrendet kell magunkban kialakítani. Mi az, amit az Isten szövetségeseként, munkánkért, küldetésünk gyakorlásában az Istentől kaphatunk? Gondoljunk csak arra, hogy Péternek is, az apostoloknak is mekkora gondot jelentett, amikor Jézus kijelentette, hogy a szolgálatával, a szenvedésével, halálával tudja csak
megmutatni az életnek az útját, az üdvösségnek az útját. Péter az igazságot tökéletesen tudta, de azt nem értette, hogy ez az áldozat, amit ő is vállalt, ez miképpen jelenik meg az életében, és milyen egyszerű választ kapott. Hozzám tartozol. Ez a jutalma Péternek. Hozzám tartozol. Ez a jutalmunk. Hozzám tartozol. Egymáshoz tartozhatunk. És amikor az apostolok értetlenkedtek, és mi mindenünket elhagytunk, és követünk téged, és akkor e világi jutalom is van, mégpedig az a jutalom, hogy jóra használhatják az életüket. Micsoda ajándék, hogy megtette az ember azt a jót, amit megtehetett. Hát ez a lelki békének a forrása. És akkor Jézus ennek a kettőnek is, akik ott evilági pozíciókat szerettek volna Jézustól kapni, szolgálatot ajánlotta nekik. Tessék, ez az út, nem pedig különböző pozíciók, illetve ha az adatik a mi evilági életünkben, akkor az, hogy megtehetjük azt, amivel adósai vagyunk egymásnak. De még ez se az igazi jutalom, hanem Jézus ezt így fejezte ki, a nevetek föl van írva a mennyben. Testvérek, ezek mind-mind olyan válaszok, amik nem evilágiak, de evilág mindennapjait emberhez méltóvá teszik. Gondoljunk mindezekre, akkor, amikor Isten szövetségeseként az üdvösség művén munkálkodunk, és az áldás után egy kis ajándékot is kapunk Bencétől. Elég sokat izgultunk érte különböző versenyein, különböző megmérettetésein izgultunk érte. Hát most egy kis valami visszajön ebből nekünk.
Thank you.
Köszönjük szépen, Bence. Kis ajándékot akar csak nekünk adni ezzel a szösszenettel. Köszönjük szépen, és jó Isten áldja meg a sok-sok gyakorlását és munkáját sok eredménnyel, olyannal, ami méltó. István, inkább ezt a széket vidd ki innen. Ezt a széket. Ezt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.